Ószövetségi proféciákat kaptunk ige hirdetési alapigeként, és most is egy ószövetségi proféciát olvasok föl, de nagyon is szeretném összekapcsolni a lehető legdirektebb módon az új szövetség valóságával, egészen pontosan azután a mi életünk valóságával. Ezek után tehát hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, mert Anya Szent Egyházunk erre a mai ünnepnapunkra, karácsony második napjára ige hirdetési alapigéről kijelölt, és megírva találjuk Ézsaiás proféta könyvének a 49. fejezetében a 13. verstől kezdődően a következőképpen. Újjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki újjongásba, hegyek, mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad, íme tenyerembe véstelek. Amen. Kedves testvérek, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban ünneplő gyülekezet, idei karácsonyunkon 2009-ben az oltár előtti igékben kaptuk a genuin, a tipikus, az originális, az eredeti karácsonyi beszámolókat. Egy részét ugyanis, mert csak Lukács evangéliumából hangzott el egy nem is egész fejezet. Tegnap az első 14 verse, Lukács evangéliuma második fejezetének az első 14 verse hangzott el, oltár előtti igeként. Abban a részben olvastunk arról, hogy Mária és József kénytelenek egy adó összeírás miatt Názáretből Betlehembe gyalogolni. Ott aztán már nagyon nagy a tömeg, szállás nincs, és meg kell elégedjenek egy barlang istálóval. Ugyancsak tegnap hangzott el az a rész is az oltár előtti igeként, hogy a dolgos pásztorok pedig kinn a mezőn az éjszaka csillagos csendjében egyszer csak egy angyal jelenést látnak a nagy hírrel, ne féljetek, megváltó született ma nektek, van jele is egy kisgyermek bepójálva egy jászolban. És hirtelen egy feltehetően több szólamú angyalkórus zengi a glóriát és a sálómat, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség az emberek között, de a jó akaratú emberek között. Mert ezek szerint az angyalok is feltételezik, hogy vannak rossz akaratú emberek is. És akkor ma folytattuk ezt a történetet, az oltár előtti felolvasás folytatta, hogy miután átélték a pásztorok ezt a rendkívüli, szokatlan, páratlan, fényes és ragyogó angyaljelenést, és meghallgatták, ki tudja, lehet, hogy Johann Sebastian Bach stílusában, meghallgatták a glóriát és a sálómot, így szóltak egymás között, menjünk el, nézzük meg, győződjünk meg, lássuk a saját szemünkkel, és mindent úgy találtak, ahogy az angyal megmondta nékik, és boldogan magasztalták az Istent, újjongtak, hogy üdvözítő született nekik. Ezek a pásztorok nagyon boldogok voltak, mert csodálatos élményben volt részük, az öröm élményében. És lehet, hogy ez hiányzik nekünk is. Lehet, ha belegondolunk az életünk minőségébe, akkor egyik kezünkön össze tudjuk számolni azt, hogy mikor volt nekünk olyan igazi örömünk. Mikor volt nekünk olyan lelki állapotunk, hogy újongani tudtunk volna, vagy esetleg újongtunk is volna. Ó, mikor volt nekünk ilyen örömünk? Adná meg a kegyelem Istene, hogy újjongjon a szívünk, örvendezzen a mi lelkünk, mert Isten az ő fiában belépett ebbe a világba. Mert a karácsonyi történetnek gyönyörű szent célja van, az, hogy elérje a szívedet, és aztán átprogramozva a szívedet egy másfajta látást adjon, egy spirituális, egy lelki látást adjon, olyan látást, amivel az igazi eredetünket és az igazi célunkat van módunk meglátni. Idei karácsonyunkon tehát oltár előtt Lukács evangéliumát olvastuk, tegnap is és ma is pedig ószövetségi proféciát kaptunk. Tegnap Mikeás proféciájáról volt szó, ma pedig Ézsaiás profétától kaptunk egy rövid szakaszt. Mind a két esetben, mind a két proféciában az a nagyon fontos lényeg, vagy az a nagyon fontos rész, hogy ezek a messiási proféciák, mert akár a Mikeási szakasz, amit tegnap hangzott el, akár az Ézsaiási szakasz, amit most olvastam föl, ezek a messiási proféciák óriási szerepet játszottak. Mert ezeknek a messiási proféciáknak a jelentősége abban van, hogy sok-sok száz évvel az Úr Jézus születés előtt hangzottak el, és ezeknek a proféciáknak, most próbáljuk ezt a mondatot jól érteni, ezeknek a messiási proféciáknak a történelemben kifeszülő lélektani jelentőségük van. Nem csak az, hogy sok száz éve hangoztak el Jézus születése előtt, hanem jól értsétek meg, sok száz éven keresztül ezek a proféciák tartották a lelket a választott népben. Sok száz éven keresztül ezek a proféciák őrizték meg a választott népet. Ezek a proféciák tartották meg őket. Mondhatom úgy is tehát, ahogy az előbb, hogy ezek a proféciák, ezek tartották a lelket a választott népben. A messiási proféciáknak óriási történelmi és lélektani jelentőségük volt. Ezt a választott népet, ez a hit, a messiásba vetett hit éltette, őrizte, őrzi. Igaz, Isten igéje a profécia, de mégiscsak, a csakot tegyük idézőjelbe, de szeretném, ha jól érzékelnénk, hogy de mégiscsak egy szóbeli kijelentés. És ennek a szóbeli kijelentésnek akkora ereje volt, ezeknek a messiási proféciáknak akkora ereje volt, hogy jöhettek a perzsák, jöhettek a babilóniaiak, jöhettek az egyiptomiak, jöhettek az ókori nagyhatalmak. Ez a létszámában és területében pici nép mégis egységes maradt, mert makacsul ragaszkodott a messiási proféciáihoz. Makacsul őrizték a lelkükben a messiási proféciát, és a messiási proféciáknak hihetetlen lélektani jelentőségük volt. Ez hatotta át az életüket, a gondolkodásukat, az érzésvilágukat. Ez a várakozás segített nekik megmaradni a babilóniai fogságban, a történelem rettenetes viharai között, pedig hangsúlyozom, ez csak profétai kijelentés volt. Igaz, hogy ige, de mégiscsak emberi szóba öltöztetett kijelentés. Nem is egyszer előfordult, hogy megkritizálták a profétákat, és itt ebben a felolvasott igében is van egy ilyen villanás, van egy ilyen nehézség. Amikor Ézsaiás így szólítja meg a népét, hogy újjongjatok és táncoljatok, mert megszánta Isten az ő népét és könyörült rajta, de a kétségbe esettek így kiáltanak fel, elhagyott bennünket az Isten. Megfeledkezett rólunk az Isten. És ahogy ízlelgettem ezeket az igéket, amit az előbb idéztem, emlékezzetek csak vissza, Ézsaiás biztatja, hogy újongjatok egek, vigadozzatok föld, törjetek ki újongásba hegyek, mert megszánta népét az Úr, könyörült a nyomorultakon, de Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az Úr, megfeledkezett rólunk az Isten. És ahogy ízlelgettem ezeket az igéket, egy kicsit átmenetileg bizony én is így éreztem magam, és én is valami engedetlen perlekedéssel kezdtem fordulni az Isten felé. Miért hagytál el bennünket, Uram? Miért lett ez a város, ez a vidék olyan szegény Isten hitben? Pedig büszkén emlegetjük zombai múltunkat, és egyszer fölszakadt bennem az is, hogy miért feledkezett meg rólunk az Isten? Miért hagyott magunkra? Amikor oly sok helyen a világban virágzik az egyházi élet, fájó módon, de nem irigykedve hallgattam a Kossuth rádió híreiben, hogy a fővárosi templomok mindenhol zsúfolásig megteltek, vagy a tévében láthattam lengyelországi felvételeket. Láthattam az Egyesült Államokban, hogyan ünneplik, hányan millióan a karácsonyt, az Úr Jézus Krisztusnak a születésnapját. Vagy vendégszolgálaton voltam pár héttel ezelőtt Nyíregyházán, és az ottani kollégák és hívek nem is értették azt a kifejezést, hogy társadalmi temetés. Belegörcsöl a szívem olykor abba, hogy mintha elhagyott volna bennünket az Isten, vagy megfeledkezett volna rólunk. Aztán azonban a Szentlélek figyelmeztetett, hogy nem így van, hogy tévedsz, hogy rosszul látod. És egyszer csak a lélek rávilágított nekem arra, hogy ez a látásmód mennyire nem igaz, hogy ez mennyire csak a felszín, hogy mennyire fontos a felszín mögé a mélybe látni, mert mindig a mélyben van az Istennek a csodája. Sosem a felszínen szikrázik, hanem a mélyben dolgozik az Isten csodálatos hatalma. Mert az Isten csodája az, hogy például nagyon nehéz időszak után mi magunk is alig hisszük el, és tényleg mi magunk is olyan, még mindig kételkedve nézünk egymásra, hogy tényleg igaz-e, hogy nagyon nehéz időszak után például közkedvelt lett az egyházi iskolánk. Pedig néhány éven keresztül rettegtünk minden beiratkozáskor, és imádkoztunk. Most pedig azokért szomorkodunk, akiket nem tudunk fölvenni. Hát, hogyha nem tudjuk fölvenni őket, helyet kell teremteni. Hát akkor építkezni kell. Micsoda csoda. És még van is miből. Hát nem óriási csodája az Istennek? Mégsem hagyott el bennünket az Isten. Mégsem. És még mindig nem fogtam fel annak a jelentőségét, hogy az orosházi kórház területén az önkormányzat, illetve a képviselőtestület 99%-os igen szavazatával kápolna, ima kápolna fog épülni. Igen, egy olyan épület, amiben lesz oltár, szentkép, padok, vagy térdeplő, vagy bármi, ami egy kis templom, kápolna. Mert Isten szent lelke elvégezte egy gádorosi család szívében, hogy ők ott olyan helyiséget szeretnének, hogy majd másoknak ne kelljen úgy járniuk, mint nekik. Édesanyjuk volt 2 éve súlyosan betegen a kórházban, de nem volt a kórházban egy csendes zug, ahol imádkozhattak volna, vagy ahol a szentséget magához vehette volna a távozni készülő. S mert az élet és a halál mesdjéjén még nem késő az imádság, utána igen, de az élet és a határ mesdjéjén nem késő az imádság, hát csak a kert fái között, a kerti fák között állhattak meg, vagy a padra ülhettek le. Hát Isten lelke eszükbe juttatta, hogy ne csak maguknak kamatoztassák a pénzüket, hanem épüljön egy kápolna az orosházi kórház területén, és az is Isten csodája, hogy 99%-os a szavazati arány a képviselőtestület ülésén. Lám, lám, nem hagyott el minket az Isten. És azt is a csodák kategóriájába sorolom, hogy vasárnaponként 9 órától mindig megtelik a Győri Vilmos terem gyermekekkel és szülőkkel. Sok-sok kisgyerek, és ott a szüleik, az egyház jövője. Lám, lám, nem hagyott el minket az Isten, csak időnként megpróbál minket az Isten, és a nagy kérdés, hogy a próbák idején hogyan tudunk előtte alázattal leborulni, és azt mondani, hogy de egyszer eljön majd az áldás ideje. Egyszer majd eljön annak az ideje, amikor olyan áldásban lesz részünk, hogy megtelik a templom, és nem csak megszán minket az Isten, hanem új táblatokat nyit előttünk az Isten. És nem csak a fővárosi templomok telnek meg, ahogy a Kossuth Rádió mondotta, vagy ma reggel, vagy tegnap este, vagy már többször is, hogy zsúfolásig megteltek a templomok. Vagyunk mi itt Orosházán elegen. A Szentlélek Isten, hiszem, dolgozik tovább. Így hát nem hagyott el minket az Isten. Mi belekapaszkodunk mindabba a reménységbe, amit ő adott elénk, hogy új távlatokat ragyogtat föl előttünk. Erősítse meg ez a hitünket. Hangsúlyozom, a tegnapi elhangzott Mikeási, a ma elhangzott Ézsaiási profécia sok száz évvel Jézus valóságos születése előtt hangzottak el, és mint említettem, így fogalmaztam, történelmen átfeszülő lélektani jelentősége volt ezeknek a proféciáknak, a választott népben tartották a lelket mindenféle körülmények között. Ezekre a körülményekre most nem térünk ki. Elég annyit mondani, hogy a legnehezebb, a legsanyarúbb, a legkeservesebb körülmények között is ez a hit, ez a messiás várás hit tartotta bennük a lelket, és őrizte meg őket. Mi pedig? 2009 karácsonyán? Mi pedig többet tudunk. Többet tudunk, mint a tegnapi Mikeás és a mai Ézsaiás. Mi már tudjuk, tudhatjuk, tudnunk kell, hogy megszületett az üdvözítő nekünk. Mi már nem csupán, és ezért mondtam az előbb a csakot, mi már nem csupán csak szent profécia lehetőségébe kapaszkodunk, hanem mi már egy történelmi ténybe kapaszkodhatunk. Történelmi tény, hogy megszületett a megváltó. És még ennek is megvan a maga csodája, hogy megszületett a megváltó. Megvan a maga gyönyörű csodája. Mert volt olyan időszak, amikor ezt a történelmi tényt sátáni sugarratra le akarták tagadni, hogy nem is élt soha, az a Jézus, az nem is élt soha. Akkor terjesztették el ezeket a szavakat, hogy mítosz, legenda, mese, konfabuláció, kitalálás. Testvérek, egészen a múlt, azaz a 20. század közepéig majdnem fix állítás volt ez, hogy ez a Jézus Krisztus soha nem is élt. Jöttek a náci zöld ideológusok, és kitalálták, ha élt is, akkor semmi másról nincs szó, mint arról, hogy annak idején, Galilea dombos vidékén, Róma ide germán légiók tartózkodtak, és mezalliansz történt egy germán katona és egy galileai kislány között. Jézus tehát germán, biztos kékszemű volt és szőke, mondták a náci ideológusok. De volt egy ikertestvér, egy másik ideológia, amely pedig azt mondta, hogy Jézus Krisztus nem más, mint az elnyomott proletáriátus égre vetített mesefigurája. És a történelem kutatás egy szűk fél évszázad alatt annyi bizonyítékot tett le az emberiség asztalára, hogy ma már senki, de senki nem meri azt állítani, hogy ez a Jézus Krisztus ne élt volna soha, ne lett volna köztünk történelmi tényként. De nagyon kevés lenne, ha csak ennyi lenne. Nagyon kevés lenne ebbe a hitbe kapaszkodni, hogy valamikor élt. Igaz, bebizonyították, hogy igen, hogy valamikor élt, mert karácsonykor is. Nem csak arról emlékezünk meg, hogy megszületett, hanem arról is, hogy történelmi tényként miért született meg. Mert történelmi tény, de ez kevés. Tudnunk kell, hogy miért született meg. Ha az egykori választott népben a messiási proféciák úgy tudták tartani a hitet, a lelket, ahogy történelmük bizonyítja egészen az önálló izraeli állam létrejöttéig, pedig azok csak proféciák voltak, akkor bennünk a bizonyított szent történelmi tények sokszorosan kell, hogy élesszék, csiholják a hitet, hogy de nekünk üdvözítőnk van. Még egy nagyon fontos megjegyzést. Ézsaiás megprofétálja, hogy Isten nem feledkezik meg rólunk az övéiről, s van itt egy olyan mondatrész, amit lehet, hogy maga Ézsaiás se értett. Lehet, hogy értette, lehet, hogy nem, nem tudom. Nem csak, hogy nem feledkezem meg rólad, hanem, és itt jön ez a rejtélyes mondat, gyönyörű mondat, íme a tenyerembe véslek. Ez a messiási profécia. Íme a tenyerembe véslek. Majd odát megkérdezzük Ézsaiást. Mondd, te proféta, tudtad-e, hogy mit mondasz? Amikor ezt a mondatot kimondtad, hogy íme a tenyerembe véslek, mert amikor ő ezt kimondta, akkor ő Isten szavát mondta. Íme a tenyerembe véslek. Ugye tudjátok, mi ez? Íme a tenyerembe véstelek bele. Ugye tudjátok, mi ez? Hát a Golgotai kereszt. Amikor Jézust keresztre feszítik, kezeibe és lábába irdatlan szögeket vernek. Ezek az Úr Jézus szent sebeire utalnak előre, nekünk pedig vissza. Hogy a karácsony Jézus születése. De azért, hogy érted, oda tartsa a kezét, a szög elé, a szent kezét, az áldást osztó kezét, kenyeret szaporító kezét, beteget gyógyító szent kezét, kisgyermeketket magához ölelő áldó kezét, szögek elé tartsa. És így van ez a keresztség szentségében. A keresztség szentsége. A tenyerembe véstelek. Meg vagy keresztelve? Bele vagy vésve az Úr Jézus tenyerébe? A Golgotai kereszten a szögek. Erre emlékeztet téged minden szent alkalommal. Erre emlékeztet a mai igéjével, a mai úrvacsorával, hogy végre eljusson a szívünkig. Izrael népében a proféciák tartották a lelket évszázadokon keresztül. Ámulok rajta. De térdre estve csodálom azt, ami az Úr Jézus Krisztustól sugárzik felénk. Hogy bennünk egy történelmi tény, egy bizonyított történelmi tény erősítheti a hitünket. Kettő. És ez az Úr ma is él. Mert miután a tenyerébe vésetett a mi nevünk, és amikor meghalt, harmadnapon föltámadt, ez az Úr ma is él. Tenyerembe véstelek. Ez az átszögezett kezi Úr itt van. Ott van a szíved mellett. Várja a szíved válaszát. hihetetlen türelemmel várja. Még azért se haragszik meg, amikor botor és szamár dolgokkal fordulsz el tőle, hanem türelmesen vár, ahogy a tégozló fiú apja várta, majd csak hazajön az én szeretett gyermekem. Így vár rád az Úr Jézus, aki téged a tenyerébe vésett. Hát, ha ma ragyog fel neked, hogy mi történt Betlehem városába, hogy mi történt a Golgotai kereszten, hogy mi történt harmadnap. Én azért vagyok, voltam nagyon megajándékozott ebben a 2009-es esztendőben, mert hát a rövid ideig járhattam a Szent Földön. Ott voltunk a betlehemi templomban. Ott, ahol úgy mondják, hogy ott született. Hogy pontosan, hát ott, nem ilyen, született, az a lényeg. Én megmondom nektek őszintén, a többiek előtt titkoltam. Én majdnem az egész Szentföldön könyvbeúszó tekintettel utaztam végig. Mert hogy ott értünk, történt valami. Nem elkeseredésembe, bocs, félre ne értsetek, újongásomban, nem kell ahhoz ugrálni, ha újong valaki. A lelkem nagyon boldog volt, hogy ott lehettem, hogy végig mehettem. Hát, ha fölragyog most újra, hogy mi történt Betlehem városába, mi történt a Golgotai kereszten, és azon a harmad napon, és aztán a tanítványaival, azon az 50. napon, mindez járja át az életünket, és ha átjárja, egészen más fényben látjuk majd a világot, a múlandóságot, a gyászt, a halált. Bocsánatot kérek, nem illendő, de most nem tudtam megállni, és elnézést kérek, hogy ha magamra hivatkozom. De tegyétek meg, van még jó néhány harangszó újság, vigyétek el. És ne haragudjatok, hogy azt mondom, hogy olvassátok el a harangszóban a 10. oldalon levő írást. Ne vessétek meg, hogy én írtam, mert gyászomban írtam, de úgy írtam, hogy életem lényeg ez a hit, ez a betlehemi, ez a golgotai kereszti, ez. Mert nem csak a Szentföldön járhattam, talán ennyit szabad elárulni, hogy édesanyámat is eltemettem. De ezzel a hittel nem érdekel, nem zavar a pillanatnyi látszat, hogy ott, a koporsó a sírban, édesapámmal együtt. Nem érdekel a látszat. Én messzebb látok. Én tudom, hogy megszánt minket az Isten, és megkönyörült rajtunk. És a Golgotai kereszten tenyerébe véste a te nevedet is. A te nevedet is. Mondhatom erre, hogy amen. Rá tudod velem együtt mondani, hogy amen. Ami azt jelenti, hogy úgy van, úgy legyen. Hadd mondjam, hogy a te szívedben is ott legyen az, hogy amen. Tehát így mondjuk azt, hogy amen, hogy ez a hit, ez legyen elég egészen a beteljesedésig, amikor majd ott leszünk az ő örök országában, és elfelejtünk majd minden fájdalmat, és minden könnyet, és minden gyászt, és minden vereséget, és mindent elfelejtünk majd, mert ott leszünk a beteljesedésben. Mert ő minket, a te neved az enyém, a mindannyiunkét a tenyerébe véste. Tehát így, mondjuk így együtt, hogy amen. Imádkozzunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, értesd meg velünk a te szeretetedet. Ragyogtasd föl a számunkra a te szent lelked üzenetét, hogy te megváltottál minket, hogy a te fiad azért született, hogy aztán a kereszten a nevünket a tenyerébe vésse. Urunk, ezt a szent igét plántáld a mi szívünkbe. köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Legyen neked dicséret és dicsőség most és mindörökké. Köszönjük neked, Urunk, ezt a drága ünnepet. Amen.